Lélek és élet címmel nyílt kiállítás a Miskolci Galériában Rudolf Mihály Pro Architektúra Ybl Miklós Kós Károly díjjal kitüntetett építész és útitársai munkásságából. A Miskolci Hadas műterem vezetője Rudolf Mihály stúdiónk vendége volt. 88 és 91 között Rudolf Mihály a Magyar Építőművészet szakmai folyóirat szerkesztője volt, 90 és 96 között a Hadas építésziroda, ami egy magyar-francia cég volt, ez alakult át 96-ba Hadas műteremmé. Ennek már a vezető tervezője, ügyvezetője lett, aztán volt az építészkamara elnöke 2005-től 17-ig, és jött egy oktatói korszak a Debreceni Egyetemen, főiskolai adjunktusként, majd docensként, és hát 2008-tól úgy nevezik önöket, hogy Hadas Építészmérnöki Művészeti Kft. Na hát most, hogy itt vagyunk a Református Rádióban, kezdjük talán azokkal a református kötődésű épületekkel, amelyeknek a tervezésében, építésében, felújításában részt vett. Nem tudom, hogy jó sorrendben mondom-e, Avasi templom, Nyilas Misi ház, Helyő Csabai parókia, mit említhetnénk még?
Igen, a legeslegelső az egy harsányi református temetőben, egy picike ravatalozó, ez a 80-as évek elején terveztem, egy valamikori évfolyamtársam kivitelező lett, és a falujába visszaköltözött, és egy TS melléküzemágnak a vezetője volt, és ő kérte, hogy tervezzek egy ravatalozót, mert az nagyon fontos nekik, és az meg is épült, minimális pénzük volt, nemhogy a tervezésre, a kivitelezésre is össze-vissza valahogy megszerezték a téglát, és az atyafiak mentek és kalákába építették, én nagyon örventem. A második az egy pályázati úton nyertem, az a Helyő Csabai parókia volt, ott Virág Sándor, nagy tisztelt úr, már nem él, nincs köztünk, az elődeinek a parókiáján élt, és szemben az utca másik felén, ami még akkor egy ilyen terebélyesebb utca volt, a templomba tartotta az istentiszteleteket, és kiírt egy pályázatot, és olyan vehemens volt, pedig egy szerény, nagyon jó képességű ember volt, de szerény, és sok mindent. Tehát ő a teológiába is, és a jártas ember, és nyilván a prédikációiból ezt én mondhatom is, amit hallottam, de manuálisan is egy fantasztikus, ügyes valaki volt, kidíszítette az egész templomot, illetve egy későbbi református munkám a leégetett deszkatemplom okán a zsarátnokokból engedélyt kérve vitt haza félig elszenesedett gerendákat, és abból kicsikek is olyan faragványokat készített, ezek jellemzően fejfák, magyar fejfák voltak, de picik, tehát makettek. Virág Sándor kírt ezt a pályázatot, és megnyerte az akkori főépítészt, ez Kelemen István volt, ez 85 körül lehetett, és a pályázatra meghívtak vagy 5-6 építészt, már pontosan nem tudom, hogy kiket, és a pályázaton én nyertem. És nem csak az én generációmból hívtak, több idősebb építész is meg volt hívva. És a feladat az volt, hogy ők megpróbálják majd eladni a régi parókiájukat, vagy legalábbis a telkét, mert már düledező félbe volt az a vályokház, amiben laktak, és a másik oldalon a templom mellé szeretnének húzódni, ott egy harangozói lakás volt, és hogy oda egy gyülekezeti termet, meg egy parókiát tervezek. A tervpályázaton eredményes voltam, a gyülekezeti házat azért nem építették meg, mert úgy tűnt, jöttek már a parókiára volt nagyobb szükség, és azt úgy terveztem meg, hogy még a templom felé, még mellé férjen majd a gyülekezeti ház. Nagyon lassan épült, mert nagyon kevés pénz volt. Így a 80-as évek végén már úgy tűnt, hogy lehet, hogy valamikor visszaadják azt a régi egytantermes iskolát, ami a templom másik oldalán volt, a Gárdonyi műfász kertje felé, ami akkor egy városi kiskönyvtár volt, És ez jó is, hogy könyvtár volt, mert sok iskola nem kulturális funkciót kapott a szocializmus idejében, amikor ugye megszüntették ezeket az iskolákat, és általános iskolákba kellett menni, a felekezeti iskolák betagozódtak mindenhova. És aztán azt hiszem, a történet nem olyan fényes, ahogy én emlékeztem rá, hogy visszaadta a kárpótlási törvény, nem tudom, 93-ba, hanem még az előtt visszavásárolták az atyafiak, jó sok pénzt költöttek rá, hogy mégis az övék legyen, és később rájöttek, hogy visszakaphatták volna a kárpótlási törvényt. De hát legyintünk, mert örültünk, és ők is örventek, hogy legalább a miénk. Ott az új lelkész, mert a Virág Sándor ugye nyugdíjba ment és Sárospatakra költözött, és az új lelkész Jobbágy Bertalan fantasztikus erővel újra és egy másik sarkát fogta meg ugyanannak az abrosznak, ő egy másképpen szólt a gyülekezethez, és gyönyörűen összekovácsolta a gyülekezetet, és a felesége és a később született gyermekei, kortársai, tehát ifjúsági táborokat és ifjúsági alkalmakat is rendeztek, úgy tudom, és az első olyan munka Helyő Csabán, ami már az ő idejében volt, az ott is egy ravatalozó, az pedig a Helyő Csabai Református temetőnek a ravatalozója, ahol nekem is az idősebb gyermekeimnek felmenői közt néhányan nyugszanak. Úgyhogy ilyen értelemben az is nagyon komoly munkának volt tételezve. Azt a lelkész úr szinte két kezével, a kurátor köműves volt, és ketten építették azt a ravatolozót. Nem is értettem, hogy van bennük ennyi erő. És ezek után egy nagy ugrás, és akkor talán a Deszka templom leégetése volt 97-ben, december 4-én, akik emlékeznek rá, ugye az orosz bevonulás volt a december 4, tehát én mindig is azt mondtam, hogy legalább nekem, én feltételekkel vállaltam el a belső építészetet, az egyik, hogyha engem szólítanak, és nekem mondjuk rádióba, vagy valahol interjút kell adnom, akkor senki ne korlátozzon abban, hogy én azt mondhassam, hogy ezt a templomot felégették, és nem felégett. Mert a lelkész sajnos más igeidőt használt, vagy hogy mondjam, a műveltetés az más. El akarták tusolni, ugyanis ugye ez 97-ben volt, tudjuk, a szocialisták és a szabaddemokraták időszaka volt ez, kormányzásának időszaka volt ez, és sajnos a híd gyülekezetéhez tartozott az, aki konkrétan felégette, felgyújtotta ezt a templomot. Nem akarom én felkaparni a sebeket, tehát nem akarom azt mondani. Mindjárt jött is Kunce Gábor belügyminiszter, akkori belügyminiszter, és adott 30 millió forintot az újjáépítés segítségére, ami nagyon nagy pénz volt, és nagyon-nagyon kellett, és szinte lehetetlen lett volna visszautasítani. Mégis Makovec Imre, aki az újjáépítésnek a Deszka templom újjáépítéséért alapítvány kuratóriumi elnöki székébe meghívták, a Deszka templom stílje okán őt hívták meg, és ezt ő el is vállalta. Ő úgy fogalmazott, hogy ne fogadjátok el a 30 ezüstet. A gyülekezet, és én is úgy gondolom, hogy jó tette, elfogadta, hiszen alig volt pénze, gyűjtés volt, nem tudom megmondani, hogy milyen százalékban és hogyan ki.
Székelyföldről is hoztak fa anyagot, ha emlékszem.
Hát a Székelyföld, ugye a Székelyvarságról hozták a hasított zsindelyt, mint ahogy nemrégiben ide az avasi templomhoz is a székelyvarságiak. Székelyföldön van egy olyan falu, Székelyudvarhely fölött, nem tudom, 60 kilométerrel fönn a Hargitán, ahol az egész falu hasítja a zsindelyt egész évben, és van 12 olyan ember, aki beül a dácsiáikba, most már jobb kocsikba, utánfutót köt, és ami ráfér, a zsindelyt húzzák ide az anyaországba, ahol műemléki templom helyreállítás van, vagy ahova kell, hogy jöjjön a zsindely, de mentek ők felvidékre is, meg délvidékre is, én úgy tudom. A lényeg, hogy kiálltunk amellett, hogy hargitai zsindely legyen, mert lett volna olcsóbb fűrészelt zsindely Nyíregyházáról, bükk zsindely. És akkor az egyik érv ellenérve az volt, hogy a fűrészelt zsindelybe, bármennyire is kemény fáról van szó, a fűrészeltbe a szálak közébe megy az eső, és előbb megy tönkre, mint a hasított, mert az a szálirányba hasad. A másik érv, és emellé mögé állt Makovec Imre is, amikor nagy döntés volt, az én javaslatom az volt, hogy ne is beszéljünk a bükk zsindelyről, mert a hargitai zsindelynek más üzenete is van.
Nyilasmisi ház?
A Nyilasmisi ház még később volt, mert ugye a Deszka templom felszentelése, vagy újra szentelése az 99 anyák napján volt. Ez könnyű megjegyezni, mert egy gyönyörű beszédet mondott ők, és Spök úr, vagy hatan mondtak beszédet. És ugye nem arról híresek a református lelkészek se, de a főtiszteletű püspökök sem, hogy rövid beszédeket mondjanak, általában nagyon hosszan. És a legrövidebb beszéde a gyülekezethez Tőkés püspöknek volt, és az első mondata mondjuk az volt, hogy a mi kultúránkban a május első vasárnapja az az anyák napja. Következő mondat az volt, hogy most gondoljunk azokra a délvidéki magyar anyákra, akiknek a gyermekeik a háborúban vannak. És aztán még mondott néhány mondatot, de hát ezzel úgy megadta az alaphangot.
Visszagondolok arra, amit az előző percekben mondott, hogy tulajdonképpen az építésznek a hitvallása benne van ezekben a gondolatokban, mert hogy az épület, az ember és a hit.
Igen, és itt az előbb nem válaszoltam, hogy nagyon fontos a gyermek és ifjúsági missziós központ, az a Nyilasmisi ház, hogy 99 után, illetve pont abban az évben ki volt írva, nagytiszteletű Szabó Sándor kiírt egy olyan pályázatot, megint 6-8 építész meg lett hívva, ami a nagyon nehezen megszerzett valamikori oroszlános törös család házának a megemelése, emelet ráépítéséről szólt, és annak a portának a kezelésére, és azt a tervet, tervpályázatot az Bede István kollégám nyerte meg. Azt mondta a zsűribizottság, nagyon rangos zsűri volt, Fekete György, aki később ugye a Magyar Művészeti Akadémia elnöke lett, és hosszú ideig garnírozta az akadémiát. Ő volt a zsűri elnöke, és az akkor már Kossuth Díjas Ferenc István volt az egyik tagja, és az Olajos Csaba és az Iván Zoltán, a megyei meg a területi főépítészek voltak a zsűriben, és Bede István tervét hozták ki azzal, hogy a gyerekeknek nagyon kell az udvar, és az udvarnak a kezelése tetszett nagyon a zsűrinek, és második díjat kaptam én, avval, hogy a főépületnek a megfogalmazása talán a legszerencsésebb az én tervemben. És akkor Bede István már tudta, hogy őt hívják Pécsre, településtervezési tanszéken lett tanár, később professzor, és ott egy irodában megdolgozott, és hát ennek személyi, illetve családi oka is voltak ennek a költözésnek, és mondta, hogy hát már az első tervet, tehát a pályázat utáni első terv, ugye az engedélyezési terv volt, azt még csináljuk együtt, de a következő, a kiviteli tervet, ami alapján évekig épült ez a ház, azt már egyedül kellene, hogy én viseljem, mert nem tud hazajárogatni. És ez így is lett, a presbitérium ezt elfogadta, ketten megoldottuk az engedélyes tervet, és a kiviteli terv részleteit én már miskolci mérnökökkel, statikussal, gépésszel, meg az én építészirodámmal együtt készítettem. Nagyon sok fiatal dolgozott már akkor is az én irodámban, és ők új szint hoztak ebbe, úgyhogy egy ifjúsági központhoz ők jobban tudtak hozzászólni különböző részletekkel is. Az épületek nagy része, azok az én irodámban, amik tervezések, amik készülnek, azok műemlékek, és a műemlékek Tehát az épület állományunknak egy jelentős része szakrális épület, legyen az bármelyik felekezethez tartozzon. Néhány görögkatolikus templom felújításában is közreműködtünk, igen sok római katolikus templom, és talán még több református templom adódott. A miskolciakat kiegészíti még a Sárospataki Református nagy templom, ami nagy boldogságom volt, hogy azt is megtudtuk a tervezéssel, megtudtuk valósítani, azt a kis morzsát oda tudtuk tenni, hogy mivel jobb most a Sárospataki nagy templom, mint mondjuk nem tudom 6 évvel ezelőtt. Egész egyszerűen egy kis terecskét hoztunk a déli kapu elé, és ezzel mindenképp jobb. Túl azon persze minden részlete figyeltünk a repedezett falaknak a statikai összehúzatására, az üvegablakok, amin átfütyült korábban a szél, annak a megduplungolására illő módon, hiszen színes üveg van benne, és hogy a torony sisak újra rézlemezfedésű legyen, és hogy a rézlemezfedés alatti különböző nagyon érdekes részletképzések megvalósulhassanak újra.
Most eszembe jutott a Bodrogkeresztúri katolikus templom, ahol koragótikával találták magukat szembe.
A Bodrogkeresztúri templom az az egyik legjelentősebb olyan helyreállítás, ahol a legjobban tudtam együtt dolgozni régésszel, falkutatóval, farestaurátorral, festőrestaurátorral, fémrestaurátorral, kőrestaurátorral, és egy nagyon nagy eredmény lett. Most nem csak a hívek, hanem a turistáknak a szolgálatára is egy elég sok adatot ad, és eléggé egyben kezeli azt, amit egy 1300-as években induló építkezés, az 1400-as években egy következő fázisban, és az 1520-as talán az utolsó olyan klasszikus kor, amikor még boltozták a korábban síkmenyezetes hajót, és ez azért nagyon fontos, hogy a történelmi korok egymásra rakódását az említett restaurátor művészekkel együtt hogy tudtuk bemutatni, és hogy lehet ezt bevezetni a köztudatba, hogy hogy éltek az eleink, és ez Bodrogkeresztúrnál jön ki talán a legjobban, de egy településsel arrébb megyünk, és egy időben pedig jövünk a jelenkor felé. 200 éves a tokai református templom, amelyik szintén fel kellett újítani, mert elkezdett repedezni minden fala, vagy ha nem is minden, de nagyon sok fala, bent is, meg kint is. És mindenre gondoltunk, hogy alápincézettség, hiszen egy csomó pince fut a templom telke alá, nem tudtuk, hol áll meg. Geodétákat hívtunk, különböző kutatókat hívtunk, térszkennerrel bemérettük a pincéket, megbizonyosodtunk, hogy nem ez az oka a repedezésnek. De minden más gondolat is nagyon fontos volt, hogy egy viszonylag újkori templom, 200 éves, olyan, mint itt a belvárosi templom, az is durván 200 éves, hogy milyen rendet ad a leánykarzat a legénykarzattal, hol van az ige hirdető helye, hogy tudjuk integrálni a 20 vagy 25 évvel ezelőtti levetett bútort, amit nagyon jó szívvel talán Svájcból vagy Hollandiából kapott a gyülekezet. Hogy tudjuk ezt a véletlenszerűen idejött bútort, hogy tudjuk most rendbe rakni, mert most van rá erőnk, pénzünk, időnk. Mi az a lehetőség, amivel az építész megkínálhatja a gyülekezetet, a lelkészt, a kurátort, a presbitériumot, hogy ez az irány lesz a jó. Hogy tudunk kívül viselkedni a templomkertbe, mit tudunk a parókia felé gesztust adni, és hogy tudunk belül egy felújított olyan teret létrehozni, amiben lehet, hogy ugyanúgy szól az orgona, ugyanaz a lelkészasszony hirdeti az igét, ugyanúgy a zsoltárokat énekli a hívő református közösség, de mégis valami más. Egyrészt a 200 évvel ezelőttinek egy újraértékelése, és a 200 év rárakódott, oda nem illő dolgoknak a kiselejtezése, és egy új minőségnek a létrehozása, hogy van-e ilyen? Tudjuk-e átfesteni a templomot, hogy sárgából fehér lesz? Ez itt a belvárosi református templomnál is megvalósult. Tudunk-e olyan magától értetődő értékekkel operálni, amiket valami miatt az előző korok elfelejtettek?
Nagyon izgalmas kérdést tennék fel, a várépítészet, mert hogy Rudolf Mihály a fűzéri várnak az újjáépítésnek a tervezője, és hát ez egy nagyon kritikus kérdés, ugye, mert két szegmenssel egymással szemben a romoknak a konzerválása, vagy az újjáépítés, hozzáépítés.
Igen, a legpontosabb szó a kiépítése, a romok kiépítése. Én ott próbáltam a gordiuszi csomót elvágni, hogy a romok konzerválása az általában a műemléki korábbi gyakorlat, és ez egy komoly mesdje volt, azt diktálta, hogy a romokra védőtetőket kell építeni. Tehát hogy nézne ki a füzéri vár, hogyha 28 féle védőtetőt tennénk ezekre a romokra? Nem is lehet, tehát technikailag nem lehet megcsinálni. Én azt képviseltem, hogy egy szerencsés együttállás, és hogy én úgy fogalmaztam, hogyha tudjuk az alaprajzát, és tudjuk a metszetét a háznak, és tudjuk minden szobának a leírását, akkor mulasztásos bűnt követnénk el, ha nem restaurálnánk, vagy a restaurátori szó nem jó itt, nem rekonstruálnánk, vagy nem építenénk ki a várat. És miért építettük ki? Azért építettük ki, mert oda, ha egy történelemtanár elviszi a diákjait, de lehet az egy biológia tanár is, lehet az egy rajztanár is, szinte minden disziplina lát valamit, egy földrajztanár, felviszi a diákokat, egy óra alatt többet tanulnak, mint 3 év alatt az iskolában.
Rudolf Mihály pro-architektúra Ybl Miklós Kós Károly díjjal kitüntetett építésszel beszélgettünk, akinek Lélek és élet címmel nyílt kiállítása a Miskolci Galériában. A tárlat május 4-éig tekinthető meg.